A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Kovács Zoltánnal, a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárával, és természetesen a rendkívüli intézkedések listájával folytatjuk továbbra is, amelyek már érvényben vannak, és nyilván, hogy a következő napokban is meg fogják határozni a hétköznapjainkat és az életünket. Beszéljünk akkor az oktatás területéről, hiszen itt a felsőoktatási intézményeket, illetve azok hallgatóit érintik a korlátozások, mert hogy tilos a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy azért az oktatás nem szünetel, hanem különböző távoktatási formákban vagy digitális tananyagok révén azért zajlik az oktatás, de ami még érdekesebb, hogy azért a felsőoktatási intézmények mellett ott vannak a kollégiumok is, ahol például nagyon sok külföldi diák van. Tehát mi is itt a helyzet?
Így van. Az összes intézkedést mindig az összes rendelkezésre álló információ birtokában hozzuk meg. Ez fontos hangsúlyozni, hogy itt nem csak oktatási szempontú, vagy éppen csak éppen szigorúan és szorosan egészségügyi szempontból döntések születnek, hanem végignézzük az operatív törzs, és a kormány végig tekinti az összes lehetséges hatást, következményt annak fényében, hogy milyen információk állnak rendelkezésre. És ez az oktatás esetében különösen fontos. Ugye egy nagyon fontos megfontolás a rendelkezésre álló statisztikák, illetve a Magyarországon észlelt betegségek kapcsán, hogy kik a veszélyeztetett korosztályok, illetve hol jelenik meg a betegség. Az egyetemisták, tehát a fiatal felnőttek korosztály, az már ide tartozik, különös tekintettel arra, hogy a megbetegedés első azonosított hordozói, azok ugye egyetemisták voltak, irániak voltak, és tulajdonképpen a mai nap három új fertőzöttje közül is az egyik hozzájuk kapcsolódik, az egyik kontakt szeméről beszélünk. Tehát az egyetemek potenciális fertőzés továbbadó lehetősége az magas. Tehát az intézkedések azért pont az egyetemek és a felsőoktatás keretében jelent meg, mert a jelenlegi tudásunk és a rendelkezésre álló információk alapján itt hatékony lépéseket lehet tenni arra, hogy a betegség terjedését lassítsuk és megpróbáljuk megakadályozni. Ennek következményei vannak természetesen magának a tanév menetére, a tananyag elsajátítására, később pedig majd a vizsgáztatás rendjére nézve. Én úgy látom, hogy a felsőoktatási intézmények a saját hatáskörben reagáltak is ezekre, erre a bejelentett lépésre, rendeleti lépésre, hiszen van, aki előrébb hozza a szünetet, meghosszabbították a tanévet augusztusig, tehát számtalan formája létezik annak, hogy hogyan lehet felkészülni majd a folytatásra, illetve a tanév folytatására, és meggyőződésem, hogy minden intézmény meg fogja találni akár maga, akár központi segítséggel annak a lehetőségét, hogy mindenki be tudja fejezni ezt a tanévet, illetve a vizsgáit rendben el tudja végezni. Minden esetre a következmények közé tartozik, ahogy ön a kérdésében felvetette, a kollégiumok rendszerének az áttekintése, és itt valóban arra kértük a magyar hallgatókat, hogy hagyják el a kollégiumokat, akiknek nincs Magyarországon állandó lakhelye és nem tudnak hova menni, esetükben pedig a megfelelő körülményeket kell kialakítani ahhoz, hogy az érintkezés formái ne haladják meg azt a járványügyi szempontból optimális, illetve elfogadható szintet.
Ez kinek a feladata lesz ez, mint az adott
egyetem? Ez természetesen részben az egészségügyi, illetve az operatív törzs által összefogott hatóságok feladata lesz ennek a megállapítása, és természetesen a kivitelezése és foganatosítása pedig az egyes intézményeké.
Ugye az iskolák, a köznevelési intézmények nem kerültek be ebbe a tiltott körbe. Jó lehet, azért számos európai országban meghoztak ezzel kapcsolatosan is korlátozásokat, és a pedagógus szakszervezetek, a pedagógus szakszervezet, illetve a pedagógusok demokratikus szakszervezete is éppen ma azt szorgalmazta, hogy bizony a korlátozásokat a köznevelési intézmény rendszerére is érdemes lenne kiterjeszteni. Miért nem történt ez meg?
Nem akarja bántani az ember ezeket az érdekvérdemi szervezeteket, de itt nem egyszerűen egy szakszervezeti kérdésről van szó, hanem arról, hogy a jelenleg, hogy az előbb is fogalmaztam, rendelkezésre álló információk alapján a legkevésbé veszélyeztetettek, legkevésbé érintettek ezek a fiatal korosztályok. Körülbelül a vírus megbetegedések
így van, korosztály.
Illetve főleg a 12 év alattiak gyakorlatilag nem betegednek meg, vagy nagyon kevesen közülük. Ugyanakkor természetesen figyeljük, hogy mennyire járulhatnak hozzá esetleg a betegség továbbadásához. Vegyes a kép, vannak országok, környező országok is, ahol központi intézkedéseket vezettek be, vannak, ahol tartományi, megyei, illetve helyhatósági szinten hagyták ezeket az intézkedéseket. Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a jelenleg rendelkezésre álló tudásunk és információk alapján még nincs szükség ilyen típusú korlátozó intézkedésre, különös tekintettel arra, hogy hová kell gondolni a következményeit annak, hogyha most felfüggesztjük a közoktatásnak a rendszerében folyó munkát, akkor azt hogyan lehet. Igen, hát osszunk, szorozzunk, kéthetes karanténokról beszélünk, nagyon közel vagyunk például az érettségikhez, meg ahhoz, hogy egyáltalán hogy tudják befejezni a diákok ezt a tanévet, nem beszélve arról, hogyha 100 000 diáknak otthon kell maradni.
Sokan felvetettek egyébként közeleg a tavaszi szünet, hogy esetleg a tavaszi szünet előre hozatala kiegészítve, igen, de egy plusz hét, majd később lett
egy dolgozani. Hét járványügyi szempontból nem old meg semmit, hiszen két hetes, akár önkéntes, illetve hatósági karanténról beszélünk. Summa summarum, az összes rendelkezésre álló információ alapján jelenleg nem hozta meg Magyarország kormánya ezt a döntést, de folyamatosan figyeljük a helyzetet, és hogyha a megbetegedés számai, vagy éppen a vírus terjedésének a jellege okot ad rá, akkor természetesen elképzelhető, hogy ilyen intézkedéseket hozunk. Én ebben nem szeretnék spekulálni, még egyszer, minden szempont figyelembevételével történnek a döntések. Ha 100 000 diáknak, vagy ebből mondjuk annak a 60 000-nek, aki a közoktatás rendszerében van, otthon kell maradni, ennek is olyan következményei vannak, amely minden családra nézve, szinte minden családra nézve azonnali részben megoldandó, vagy megoldhatatlan dilemmákat vetett.
Itt egyébként az egyes intézményvezetőknek sincs mozgásterük?
A rendelet alapján...
A rendeletben az van, ugye, ha jól láttam, hogy még a jegyző vagy az oktatási hivatal sem rendelhet el tanítási szünetet intézményben.
Igen, ugye az elmúlt években az állam végre felelősséget vállalt a közoktatás rendszeréért, tehát állami kézbe vettük a közoktatás működését. A rendelet tegnap kibocsátott rendelet rendelkezik arról, hogy az egyébként meglévő helyhatósági, tehát alapvetően a helyi közösségekhez kapcsolódó jogkörök, amely a jegyzőhöz vagy az iskola vezetőihez kapcsolódik, ezeket felfüggesztjük, és csak központi rendelkezés alapján lehet az iskolák kapcsán bármi féle döntést hozni.
Menjünk is tovább akkor az intézkedések sorában. Tilos rendezvényt tartani zárt helyen 100 főnél több résztvevő esetében, nem zárt helyen pedig 500 fős a limit. Itt azért milyen mozgástér, vagy hogyan lehet ezt majd betartani, illetve betartatni?
Amikor ezekről a számokról beszélünk, természetesen joggal vetődik fel, miért pont 500 és 100. Itt a nemzetközi standardokat, illetve a nemzetközi eljárásmódot követjük. Ezek a számok értelemszerűen mesterséges számok abban az értelemben, hogy deklarált számok, de utalnak arra, hogy mit szeretnénk elkerülni. Ez pedig az, hogy olyan tömegrendezvények, olyan egy időben, egy adott helyen, egyszerre összeverődő, összegyűlő emberek tömege jelenhessen meg, ahol a fertőzés továbbadásának az esélye a sokszoros annak, mintha az ember a hétköznapi életét éli, vagy akár mondjuk a közösségi közlekedésben utazik. Ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésére részben a nemzetközi standardok alapján, részben pedig, hogyha úgy teszik, józan ész alapján volt szükség. A vírus továbbterjedésének ez az egyik leghatékonyabb módja, hogyha sok ember egyszerre egy időben, leginkább egyébként zárt helyen, de akár nyílt helyen is egy adott pillanatban együtt van. Természetesen ennek a hatásai vagy a következményei az élet szinte minden területén érezhetőek. Amikor arra utaltunk, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból, ez jelenti azt, hogy bizony adott esetben a multiplex mozik esetében, hogy erre utaljak például, akár egy mozi előadást, vagy egy film megtekintését is érintheti, színházakról, koncertekről, egyebekről nem is beszélve, de érinti például a nemzeti rendezvényeket is, amelynek egyébként én vagyok az egyik intézményi értelemben a felügyelője, tehát ezért döntöttünk amellett, hogy a március 15-i központi ünnepségeket töröljük, illetve az ehhez kapcsolódó eseményekkel kapcsolódó is korlátozások vannak.
A diátadások is elmaradnak, vagy legalábbis egy későbbi időpontra tovább.
Így van, erről még természetesen fogunk tájékoztatást adni, hiszen március 15-e nem csak nemzeti ünnepünk, az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk, amit most már minden évben nagyon népszerű programokkal, illetve a miniszterelnök úr beszédével is szoktunk ünnepelni. hanem díjátadásokról is szól, Kossuth és Széchenyi díjakat, más magas kitüntetéseket adunk át, elismeréseket, és úgy döntöttünk, hogy ezeknek a kitüntetéseknek az átadására később kerítünk sort, akkor, amikor a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy nyilvánosságra fogjuk hozni azok neveit, akik kitüntetésben, elismerésben részesülnek. Ennek ez a rendje. Ez március 15-e előtt meg fog történni, az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően. Az átadásra viszont majd külön időpontban kerül sor, különös tekintettel arra egyébként, hogy ezen díjak esetében azért a díjazottak egy jelentős része 60-65 év fölötti, tehát egy olyan korosztályba tartozik, amelyre nézve, vagy akikre nézve a vírus fokozott veszélyt, illetve más típusú veszélyt jelent, mint mondjuk hétköznapi egészséges emberek
számára. Kérdés erejéig még visszatérve az egyes kulturális intézményekre, hogy a színházak jelezték, hogy ők elhalasztják az előadásaikat, még azokon a játszóhelyeken is, ahol egyébként nem érni el ezt a 100 fős létszámot a befogadó képesség. Ugye a legtöbb fővárosi színháznak van kamaraterme, kamaraszínháza, kisebb játszóhelye, de ott is felfüggesztik az előadásokat. De mi a helyzet, illetve hogy ellenőrizhető az, hogy mondjuk egy moziban valóban csak, tehát ott a jegyszedőnek kell vajon majd ellenőriznie, hogy itt valóban ne lépjék át a 100 fős korlátot, vagy egy múzeum látogatásnál, vagy egy múzeum esetében a teremőr nénik jegyzetelnek, hogy itt azért a 100-on belül maradjunk?
Ne bagatelizáljuk el, illetve vicceljük el a helyzetet, de ez minden rendezőnek a saját felelőssége.
Tehát ez már az intézmények.
Ez így van, a 21. század elején vagyunk, tehát lett legyen szó moziról, kiállítótérről vagy rendezvényről, mindenki pontosan tudja, hogy hány vendég van abban a pillanatban jelen, hiszen akár a jegyek eladásából, akár más formában, ugye ma már gyakorlatilag regisztráció alapján történnek ezek a látogatások. Nem lehet mindenhova rendőrt vagy hatósági embert állítani, saját hatáskörben és felelősségi körben kell ezeket a döntéseket meghozni.
A futballmeccsek esetében mi a helyzet? Ott is az egyesületek vagy csapatok felelősségi körébe van ez utalva? Ugye nagyon sok mérkőzést játszottak külföldön, zárt kapuk mögött, közönség nélkül, itthon, ugye mi a helyzet? Ugye itt zárt tér van, tehát itt az 500 fős limit.
Igen, de itthon is ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy zárt kapus mérkőzések lehetnek, hiszen azért az 500 fős részvétel azért többnyire adott ezeken a főleg NB1-es mérkőzéseken. Még egyszer, ez mindenkinek a saját hatáskörében, saját felelősségében történik, lehet legyen egy sportklubról, amelynek a stadionjában vagy termében történik megrendezésre a sportesemény, vagy éppen a szövetségekről, amelyek ezekről dönthetnek.
Mi a helyzet a templomunk esetében, mert volt egy kisebb fajta polémia. Láttuk, hogy Olaszországban már hetekkel ezelőtt bevezették azt a gyakorlatot, hogy interneten keresztül miséztek, több helyen ugye szigorításokat is bevezettek. Itthon mi a helyzet, mert éppen Semjén Zsolt nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának, és ő valahogy úgy fogalmazott, hogy a nagyobb templomokban lehetőleg gyakrabban tartsanak szentmiséket vagy istentiszteleteket. Ez látszólag éppen ellentmond mindennek. Vagy csak én olvastam rossz.
Nem feltétlenül, hiszen a gyakrabban tartott misék, illetve istentiszteletek rendszerre lehetővé teszi, hogy egy alkalommal kevesebben legyenek például a templomban, és akkor egyúttal életszerűvé teszi azt, hogy 100 fő alá csökken ugye a részvevőknek a száma, miközben természetesen a fertőtlenítést el kell végezni, de egyébként azt hagyd mondjam, hogy ez természetesen nem egy állami feladat, hiszen a Magyarország kormánya az állam felelősségi körébe tartozó dolgokról tud dönteni. Mi legfeljebb ajánlásokat tehetünk az egyház irányába, az egyházak irányába, és ez az ő hatáskörükben is.
A konferenciának kéne dönteni, esetleg a katolikus egyház esetében.
Így van.
Tömegközlekedéssel mi a helyzet? Ugye azt mondták, hogy a repülőterek a leginkább veszélyeztetett helyszínek, és hát a tömegközlekedés még az a helyszín, vagy az a helyzet, ahol azért a vírusfertőzésre a leginkább adott az esély, vagy a lehetőség, és hát azért egy reggeli csúcsforgalomban, vagy egy délutáni csúcsforgalomban azért elérheti például ezt a százas létszámot egy zsúfolt jármű is.
Így van, de egy buszon utazás az nem rendezvénynek számít, hanem életszerűen egy olyan a hétköznapi hétköznapjuk működéséhez szükséges üzem, amely tehát természetesen más megítélés alá. Én azt gondolom, hogy nézzük meg, mi történik Olaszországban, ahol tömeges megbetegedések vannak, és országos karantén, ott sem korlátozták a tömeg, illetve a közösségi közlekedést, hiszen a termelőüzemek működése addig, amíg ott meg nem jelenik egy adott helyen olyan formában, ellenőrizhetetlen formában a vírus, nem függesztették fel. A közösségi közlekedés az az üzem, amely az ország, illetve egy-egy település működése szempontjából egy kritikus üzemet jelent. Én azt gondolom, hogy messze vagyunk még azoktól a fokozatoktól, tehát még a csoportos fokozatot sem értük el, erre már az előbb utaltunk, hogy ezen gondolkodni kellene. A BKK, illetve a BKV saját hatáskörben hozott már ezzel kapcsolatban intézkedéseket. Természetesen a fokozat higiéniai eljárásokat ott is alkalmazzák, az utazó közönség is megteheti azokat saját hatáskörében, saját jó felfogott érdekében azokat az intézkedéseket, amelyeket meg lehet tenni. De még egyszer, olasz és nemzetközi példák is azt mutatják, hogy tömeges megbetegedések esetén sem feltétlenül van szükség a közösségi közlekedés korlátozására.
Mi szokták mondani, nem jó magyar közmondás, hogy kettőn áll a vásár, és hát nyilván nagyon fontos jelen esetben a lakosság vagy az állampolgárok részéről. Hát egyrészt, hogy ezeket az intézkedéseket megszívleljék és betartsák, de egyfajta együttműködés és elfogadás is nagyon fontos az ő részükről. Mondhatnám azt is, hogy ez egy kicsit ilyen bizalmi helyzet vagy bizalmi kérdés is, mert nagyon sok minden áll vagy bukik ezen.
Ez valóban az, és ezért utaltam már a beszélgetés első felében arra, hogy a kormánynak egyetlen célja lehet, hogy a lehető legtranszparensebb formában tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy mi zajlik az országban. Leginkább azért, mert a 21. század elején úgysem lehetne bármit eltitkolni, és értelmetlen is lenne. Másrészt pedig azért, mert valóban egy bizalmi alapon működő kapcsolatról van szó, és talán az egyik legfontosabb dolog, erre is utaltunk már az első felében a beszélgetésnek, hogy lehetőleg a megbízható forrásokból tájékozódjunk. Nyilván minden ismeretlen, vagy ilyen értelemben még nem tapasztalt veszély, mint például most ezenek az új típusú vírusnak a terjedése, az keltett félelmet, nyugtalanságot az emberekben, mert nem tudják, hogy pontosan mire számíthatnak. De egy dolog biztos, hogy azokon a felületeken, amelyeken Magyarország kormánya kommunikál, vagy például ebben a beszélgetésben, amikor én beszélek ezekről a kérdésekről, nincsen egyetlen olyan szempont sem, amit el szeretnénk titkolni. Tehát, hogyha megbízható, pontos információra van szükség, akkor mindenkit arra kérek, hogy a kormány által működtetett koronavírus.gov.hu-n a hivatalos csatornákon keresztül tájékozódjon, mert ott minden elérhető, rendelkezésre álló és biztonságos információ adott.
Ha fölmegyünk erre a honlapra, akkor ott csak magyar nyelvű tájékoztató van, nem gondolkozik.
Ennek elkészült az angol nyelvű verziója is. Itt elsősorban technikai okokból az általunk, egyébként az én államtitkárságom által felügyelt és működtetett Bath Hungary nevű oldalon fogunk információt, illetve adunk már most információt. Ezt abban a körben, a külföldiek körében célzottan reklámozzuk, illetve népszerűsíteni fogjuk. Tehát, hogyha valakinek információra van szükség, akkor megtalálja angol nyelven is ezeket az információkat, és a magyar honlapin is ott van egyébként két olyan ingyenesen hívható szám, amelyiknek az egyikén angolul tudnak.
Ezek biztosan elérhetők? Ezek beszéltem, akik azt mondták, hogy sokszor próbálták ezt a vonalat hívni,
ezek
és nem nagyon sikerült.
Ezek üzembiztosan elérhetők. Egyet gyorsan szögezzünk le, nem betegségek bejelentésére szolgálnak, hanem információs vonalat jelentenek, ahol egyébként, vagy ahogy a honlapon is leírjuk, a betegséggel kapcsolatban eljárások, ezeknek a bejelentése, annak is van egy protokollja. Erről az elmúlt napokban sok szó esett már, mindenkit arra kérünk, hogy magyarokat, hogy elsősorban ugye a saját házi orvosukon keresztül jelezzék, hogyha ilyen típusú tüneteket, vagy ennek a gyanúját észlelik magukon, vagy a családtagjaikon, és akkor a rendes eljárásban a házi orvos gondoskodik arról, hogy a szakorvosi, vagy az ezzel kapcsolatos szakellátást megkapják. A külföldiek számára pedig a honlapon minden olyan információt lesz, amelyen el tudnak igazodni. Egy kicsit visszatérve az ön által felvetett bizalom kérdésre. Ez tipikusan az a pillanat, erre utaltunk már, hogy pártpolitikai szempontoknak nincs helye, és az is egészen biztos, hogy a szenzációhajhász, figyelemfelkeltő sajtó, hogy is mondjam, offenzívának sincs helye. egyedi esetekből, spekulációkból, félinformációk vagy részinformációk hajtán birtokában folytatott interjúk kapcsán levont következtetéseknek semmiféle helye nincs ebben a rendszerben, mert a dolgok mindennel összefüggve egy rendszerben kell, hogy elképezzük, és azt gondolom, hogy minden magyar embernek azt kell megértenie, hogy ha betartja azokat az alapvető óvintézkedéseket, higiéniai előírásokat, amelyekről beszélünk, amelyek kapcsolatban tájékoztató kampány van egyébként a legkülönbözőbb felületeken. Mai napon elindult egyébként egy az idősöknek szóló hasonló tájékoztató kampány, akkor önmaga is sokat tud tenni a napi rutinja kapcsán ebben a kérdésben, ha fegyelmezetten betartja azokat az előírásokat, amelyek az első intézkedéskörben megjelentek, nem próbálja félrevezetni a hatóságot, nem próbál önmaga okosabb lenni annál, mint egyébként az operatív törzsben összefogott intézmények és hatóságok, akkor azt gondolom, hogy ez a fegyelmezettség társulva a kormányzat, illetve az illetékes szervek nyitott kommunikációjával, az megteremtheti a feltételét annak, hogy ez a bizalmi viszony létrejöjjön. Higgadságra és hidegfejre van szükség ezekben a napokban. Nincsen semmilyen olyan körülmény nincs, ami indokolna bármiféle pánikot, vagy az, hogy az emberek a szokásostól eltérő formában, az előírtnál eltérő formában reagáljanak mindarra, ami most Magyarországon történik.
Még visszatérve egy kérdés erejéig a tájékoztatásra, gondolkodnak abban azért, hogy a tájékoztatás eszköztára valamiképpen még bővülhet? Ugye itt van ez az említett kormányzati portál, azért most a hírek mindenütt erről szólnak, a médiumok ezzel foglalkoznak, de akár hirdetmények, plakátok formájában.
Már most is tulajdonképpen minden olyan eszközt használunk, ami az emberekhez egészen biztosan eljut, hiszen a televízióktól a rádiókon át a közösségi média különböző formáig használunk, de plakátok, óriás plakátok formájában is fogunk alapvető információkat közvetíteni. Ha ma valaki információhoz akar jutni, megbízható információhoz, akkor megtalálja a módját, hogy ezeket az információkat megkapja. És az természetesen egy külön feladatot jelent, erre is volt példa az elmúlt napokban, hetekben, hogy a félrevezető információt, az álinformációt közlők vagy terjesztők ellen a hatóságok fel fognak lépni.
A beszélgetés végéhez közeledve még azért nézzük az egészségügy oldaláról, vagy az egészségügyi intézmények oldaláról a helyzetet. Nagyjából úgy látszik, hogy minden adott, minden eszköz rendelkezésre áll, mondjuk a jelenlegi helyzetben, és akár ha, akkor is, hogyha nő a betegszám, és több eszköz kell, és több kórházi ágy kell?
Ez így van. Az egészségügyi ellátórendszer a kormány információ és tudomása alapján felkészült arra, hogy a kialakult helyzetet kezelje. Minden eszköz, minden felszerelés és minden eljárás rendelkezésre áll, és fel vagyunk arra készülve, hogyha további intézkedésekre van szükség, a különleges jogrend, a veszélyhelyzet kihirdetése erre is lehetőséget ad, akkor azokon a kritikus területeken, vagy azokon a állami és akár magáncégek esetében, akik ezeknek a rendszereknek a kiszolgálását végzik, ott a beavatkozás lehetősége adott. Ez nem valamiféle szokatlan forma, a világban mindenhol ilyen eljárások, ilyen protokollok érvényesek. Azt hivatottak biztosítani, hogy a vírus elleni küzdelemben, a magyar emberek megvédése érdekében minden szükséges lépést kellő időben és hatékonysággal lehessen meghozni.
Elegendő számban vannak, vagy lesznek tesztek, szájmaszkok, fertőtlenítőszerek. Ugye éppen Gulyás Gergely beszélt arról, hogy a hamburgi kikötőben áll egy több ezres tételű szájmaszk, amit Magyarország megrendelt, de ezt a németek egyelőre nem engedik ki az országban.
Most részben fejből mondom az adatokat, de körülbelül 1,5 milliónyi volt a talán 2 nappal ezelőtti állománykészlet, és ehhez körülbelül még 1 milliónyi szájmaszk érkezik a következő napokban. Ugye azt tudnunk kell, hogy az egész Európai Unióban...
Nem az a egyszerűbb sebészeti szájmaszk.
Nem, ezek nagy része egyébként már a speciális, igen, tehát az egészségügyi ellátórendszerben a fertőzöttekkel való bánásmódot is lehetővé tévő maszk. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy az egész Európai Unióban az egyik legfontosabb szempont, hogy például az áruk áramlását a lehető legtovább igyekeznek fenntartani, beleértve egyébként az egészségügyi felszereléseknek az áramlását is. De tegyük ide azt a tegnapi intézkedés, ami szintén megszületett, hogy mi is intézkedést hoztunk arról, hogy a védekezéshez szükséges egészségügyi felszerelések esetében exporttilalmat vezettünk be. Magyarán olyan eszközöket nem szabad addig Magyarországról kivinni, amíg erre idehaza Magyarországon szükség van.
Még itt a szájmaszkokra visszatérve, hogy az orvosi kamara éppen arra panaszkodott, hogy kevés a védőfelszerelés, és elsősorban a házi orvosok esetében, ők ugye csak ezt az említett sebészeti szájmaszkot kapták, ami ugye védettséget nem nagyon ad. Ráadásul a házi orvosok köre az, aki talán tényleg a járványveszély frontvonalában dolgozik, ő találkozik talán először a betegekkel, és az sem mellékes, hogy a Magyarországon a házi orvosok átlag életkora az azért úgy 60-70 év között van, tehát megint csak a veszélyeztetettség.
Ez valóban így van, de ebben is, mint ahogy egyébként minden más intézkedésekben, minden körülmény figyelembe vételébe születnek döntések. Egyszerűen nem igaz, hogy a kormány, illetve az állami egészségügyi rendszer ne látná el a házi orvosokat a szükséges felszerelésekkel, vagy ne állna a rendelkezésükre az általuk bejelentett igények kielégítésére. Az orvosi kamara esetében pedig több felelősséget várnánk, hiszen aki ebben a pillanatban ezt megpróbálja a különböző felvetéseit vagy követeléseit egyébként bér problémává is növelve politikai célra kihasználni, az felelőtlenséget követel. Most mindenkinek az a dolga, minden érintett szervezetnek, akár érdekvédelmi szervezetnek is egyébként, hogy a hatóságokkal együttműködve megteremtse azokat a feltételeket, segítsen kiteljesíteni azokat a feltételeket, amelyek a hatékony, a vírus elleni hatékony fellépést, a vírus elleni küzdelmet lehetővé teszik.
Most ugye itt a Szent László kórház látja el a fertőzötteket, ugye ő van ott a vártán, viszont ugye olvashattunk híreket arról, hogy a Kútvölgyi tömbben is elkezdődött egyfajta előkészítése a fertőző betegek fogadásának. Miért éppen a Kútvölgyi tömböt választották, és mi is a helyzet ezzel, vagy mi fog itt történni?
Szerintem abban az utcában én sem fogok besétálni, és nem is javaslom, hogy besétáljunk, hogy elkezdünk arról beszélni, hogy majd hol szándékszunk ilyen intézményeket, illetve kapacitásokat felépíteni, hiszen amikor ezekre sor kerül, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni. A hatóságok és az intézmények a saját hatáskörükben is az egyébként létező, ilyenkor elvárható forgatókönyveknek megfelelően készülnek arra, hogy akár Budapesten, akár az ország más részén a szükséges kapacitások rendelkezésre álljanak. Ugye a Kútvölgyi elhangzott, és már mi is megerősítettük, hogy valóban. Hát egy részben üresen felújítás előtt alatt álló intézményről van szó, amelyet rövid távon alkalmassá lehetett tenni arra, hogyha a Szent László kórházban betelnének az erre rendelkezésre álló helyek, nem teltek be, bőven van még egyébként ott is kapacitás, akkor egy másik ütemben itt is központi karantént lehessen kialakítani. Mindenki azon dolgozik, a rédlező adatok, a rendelkezésre álló információk birtokában, hogy követve, illetve reagálva az eseményekre, elébe menve az eseményeknek legtöbbször egyébként, hiszen ahogy beszéltünk erről, magának az intézkedés csomagnak is prevenciós jellege van leginkább, hatékony eszközeket a szakorvosok, orvosok és a hatóságok rendelkezésére bocsássa a vírus elleni küzdelemben.
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kovács Zoltán, a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Ilisz László, Erdély Tamás szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést.